az Életrádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Mi Világunkat hallják, amelyben érdekes témával foglalkozunk, közösségi oldalak és ezek jelentősége. Bor Olivér lesz a vendégünk, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet sajtófőnöke, adása munkatársa Ányos Gábor, én pedig Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
T-Rádió. A szirénák hangja.
Azt olvasom, hogy a Ryanair kirúgta a földön fekvő, földön alvó legénységet. Ez egy november 7-i hír, mert hogy a légitársaság szerint a repülőtér padlóján éjszakázó alkalmazottak látványa sértette az ő jó hírnevüket. Van igazság ebben a történetben, mert valóban, ezt a 24.hu írta, hogyha minden igaz, van igazság ebben, mert hogy valóban hülye helyzet volt, és muszáj volt valódni a személyzetnek, de ettől függetlenül azt mondja a légitársaság, hogy azért csak nem volt ildomos ezt kitenni a közösségi oldalra. Hol a határ? Tehát van-e határ, ami fölött vagy alatt már nem teszünk ki vállalati híreket?
Mindenképpen jól meg kell fontolni azt a lépést, hogy mit teszünk fel a közösségi portálokra. Élesen el kell választanunk, én azt gondolom, a magánéletünket, a magánéletünk cselekményeit a munkahelyünkön végzett cselekményünktől, de valóban a közösségi médiáknak a térhódításával egyre gyakoribbá válnak azok az esetek, hogy a munkavállalók interneten, illetve a közösségi a médiák segítségével panaszolják el az ügyes-bajos dolgaikat, sérelmeiket, teszik fel a közösségi médiában, akár a munkahelyükön készített fotókat, és ezzel gyakorlatilag valamilyen szinten kárt is tudnak okozni a munkáltatónak.
Mondja nekünk Bor Olivér, a Nemzeti Kiber, tessék már nekem segíteni, mindig eltévesztem.
Nemzeti Kibervédelmi Intézet.
Kibervédelmi Intézet sajtófőnöke. Jó, de hát valahol csak kell, hogy panaszkodjon a munkavállaló, nem?
Igen, én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a közösségi portálok a legmegfelelőbb felületei ezeknek a panaszoknak. Bár nem vagyok jogász, én úgy gondolom, hogy azért a munkatörvénykönyvében meg vannak fogalmazva olyan magatartási követelmények, amik igenis tisztázzák azt, hogy mi járválható a munkavállalótól, és mi várható el a munkavállalótól is adott esetben, és ezeket a magatartási szabályokat én azt gondolom, hogy be kell tartani. És ez vonatkozik a közösségi médiákra, médiumokra épp úgy, mint a munkahelyi szabályokra, etikettre is igazából. Ugye lehetett hallani nálunk is, hogy 2016. októberében napvilágot látott egy olyan eset, amikor a munkavállaló egy vasárnapi túlmunkára panaszkodott a Facebook bejegyzésében, és ennek a tettének az lett az azonnali hatályú következménye, hogy a munkáltató megvált tőle.
Ugyanez van a Ryanair-nél egyébként.
Igen.
Igen. Még az a kérdés, hogy azért, ha már itt tartunk, nyilván ez már picit túllép az ön hatáskörén, meg illetékességén, hogy azért a munkáltató ilyenkor jogosan követelhet kártérítést.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogyha a kapcsolódó általános magatartási követelményeket igazából a munkavállaló megsérti, és a munkáltatónak gazdasági kárt tud okozni, akkor én azt gondolom, hogy akár még a munkatörvénykönyvének a szabályai értelmében is a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt én szerintem nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a munkáltatónak gazdasági kárt tud okozni, vagy pedig a gazdasági érdekeit sérteni, veszélyeztetni.
Tehát, és hát nem beszél arról, hogy azért vannak nem vagyoni természetű károk, tehát azért egy erkölcsi kárt okozni azért csak nem normális dolog. Nem is tudom, hogy hol olvastam külföldön, hogy itt a munkáltató ott egy rendelkezést, hogy valamit el kell végezni itt a hétvégén, és akkor volt valaki, aki azt mondta, hogy szembe ment a főnökeivel, hogy nem, és akkor többieket is puzította, hogy nem. Tehát végül is azért, ha jól látom, akkor ketté válik a világ. Van egyszer egy ilyen internetes, elektronikus dimenzió, ahol élem az életemet, a gyerekem az órán nem figyel, és helyette inkább levelezget, mert ugyanebben a varázslatban van benne, és fél attól, hogy lemarad, hogyha nem ír valamit vissza egy azonnal érkezett e-mailre, vagy SMS-re, vagy nem tudom mire. És van egy hétköznapi életünk, ahol dolgozunk, ahol fölveszük a fizetésünket, és ez a kettő, ez valahogy, mintha nem válna külön bennünk.
Igen, én azt tudom mondani, hogy egy ilyen átalakuló felhasználó preferenciákat figyelhetünk meg.
Ez nagyon szép volt.
Az online térben.
Miről? Szépen. Mire tetszett gondolni?
Megítélésem szerint alapvetően manapság már egyre többször beszélhetünk olyan felhasználói közösségről, akiket mondjuk digitális benszülötteknek is hívhatunk. Ugye szoktunk beszélni XYZ generációról, amikor demográfiai születési évek alapján határozzuk meg ugye ezeket a csoportokat, de a szakemberek szoktak már úgynevezett C-generációról is beszélgetni. Ez az angol connect, create, communicate szavakból tud összeállni, tehát igazából kapcsolódjál, kreáljál valamit, kommunikáljál, állíts elő tartalmat. Ez a korosztály, ez a korcsoport, ez a csoport lehet az, akik megfelelhetnek ezeknek a digitális benszülötteknek, és remélem, hogy senkit sem sértek meg ezzel a kifejezéssel. Számukra a közösségi média az nem egy kikapcsolódási forma igazából, hanem ezek a platformok a mindennapjaiknak oly mértékben váltak már részeivé, gyakorlatilag nem is tudják elképzelni az életüket ezek nélkül a közösségi portálok.
Nem is tudom, valaki már hallgatta a rádióban, vagy valaki azt mondta, hogy naponta 2700-szor megyünk föl, tehát egy igazán szenvedélyes internetező, facebookozó valaki, naponta 2700-szor megy föl. Vagy nyúl hozzá, mondja nekem itt a kollégám, vagy nyúl hozzá. Te 2700, azt nem tudom eldönteni, hogyha van 24 óra, azt elosztom 2700-zal, nem? Akkor körülbelül, nem tudom, majd mindjárt valakit kiszámolja a kollégám például, hogy akkor az körülbelül hány percenként foglalkozik egy igazán szenvedélyes valaki ezzel, és akkor az a kérdés, hogy mi van a melóval?
Igen, ez egy borzasztó nagy szám szerintem, ami ki fog itt jönni. És ezeknek az embereknek még arra visszatérve azt szerettem volna elmondani, hogy oly mértékben tényleg részévé vált, ahogy mondta főszerkesztő úr is ezt a számot, hogy gyakorlatilag már a Maslow-féle szükségletnek a legalsó szintjére megy rá, a fiziológiai szükségletek mentén már, vagy mellé, ez a közösségi a médiának a böngészése, az, hogy mindig nyúljunk oda, nézzük meg, hogy mi újság a Facebookon, mi van fent az Instagramon, Pinteresten, stb. Mi van a YouTube-on, milyen aktuális videókat lehet elérni. És ezekben a legborzasztóbb az igazából, hogy a kapcsolattartásnak a metodikája is megváltozik ezeknek az embereknek a körében. Már nem a fizikai érintkezés és a személyes beszélgetések vannak előtérben, nem ezek az emberek a beszélgetéseiket is, meg az egész kapcsolattartásukat is elsődlegesen az online térben érik.
Ha most ki lett számolva, 6 fél percenként ér hozzá a felülethez egy nap alatt az, aki szenvedélyesen elkötelezettje digitális benszülöttként ennek az egész világnak.
Igen.
Jó, most egy picit menjünk le gyakorlatra. Tehát vannak a közösségi oldalak, vannak a zárt közösségi oldalak, amelyek attól, hogy zártak, a kívülállók számára rejtettek. Tehát a zárt közösségi csoporthoz, aki nincsen benne, nem fér hozzá.
Igen, van rá lehetőség. Tehát a közösségi portálokon belül tudunk ilyen.
Tehát a bélyeggyűjtők tudnak csinálni egy bélyeggyűjtő oldalt, és akkor azon belül adnak, vesznek, bonyolítanak, szidják egymást és másokat.
Igen. Megfigyelhető egy olyan tendencia amúgy az ilyen csoportok körében, hogy némelyek azokra az eseményekre mennek rá némely ilyen csoportok, hogy az az elsődleges céljuk, kimondva, kimondatlanul, minél több felhasználót, minél több lájkolást gyűjtsenek, és igazából az alapvető probléma az itt kezdődik szerintem, hogy gyakorlatilag az egész társadalom ezen szegmense, aki itt éli a mindennapjait az online térben, lájkvadásszá próbál válni, és igazából úgy gondolkodik, hogy ami nincsen kint a közösségi a média felületein, az meg sem történt, az meg sem valósult. Ha én nem vagyok fent Facebookon, ha nem regisztráltam Twitteren, akkor gyakorlatilag én nem is létezem. Na ugyanezeket lehet szerintem kicsiben rávetíteni, ráhúzni ezekre a zárt csoportokra is. Nyilvánvalóan ehhez már engedély kell, hogy én belépjek egy csoportba, megkérem az adminisztrátortól, ő beenged, persze, vagy nem enged be, és akkor ott tudok kommentelni, úgy tudom élni akár a mindennapi életemnek a kis apró szegmensét.
De most például a mentőknél, ha van egy ilyen zárt csoport, annak mi értelme van? Mert hogy mi együtt jártunk iskolába, a nem tudom milyen tanfolyamokra megismerkedtünk.
Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen így mértékben, amit említeni tetszett, ez egy hasznos dolog lehet.
Na.
Tehát, hogyha ennél tovább nem terjed esetleg ez a dolog, hanem csak arra használom ezt a zárt csoportot, megkeresem a régmúlt barátait, érettségi találkozóra készülök, és akkor igen, nem mindenkinek van meg a telefonszáma, de valószínűsítem, hogy a Facebookra azért elég sok ember felregisztrált Magyarországon is. Csak adj mondjak egy számot, ugye a Facebookot 2004-ben alapították az amerikai Harvard Egyetemen, innentől kezdve datálható az ő sikertörténete. Magyarországon a körülbelül 7,6 millió ember internetezik napi rendszerességgel. Ez a lakosságnak a 79%-a. Szerintem eléggé nagy szám. Ezek közül az emberek közül, tehát a 7,6 millió ember közül 5,8 millióan használják napi rendszerességen Magyarországon valamelyik közösségi platformot. Ez a magyar lakosságnak körülbelül az olyan 60%-a. Tehát gyakorlatilag, ha megyünk az utcán, minden második ember fent van valamelyik közösségi platformon. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy valószínűleg könnyebb elérni ma valakit a Facebook, Twitter segítségével, mint mondjuk telefonon, mert lehet, hogy a telefonszámom az már 20 éves, de a Facebookon szinte biztos, hogy fent lesz az az ember, akit én megkeresek. És ha ebből a célból létrehozok egy csoportot, vagy létrejöjjön ez az érettségi találkozó, én azt gondolom, hogy ebben kivetni való dolog nincsen, ha ez egy bizonyos kereteket nem lép túl.
Aha. Az a kérdés, hogy tehát jó dolog egy ilyen felület, jó dolog, mert egyszer nem kell mindenkit személyesen fölhívnom, hanem lehet így mondani, egy körimélszerű valamilyen kommunikációval mindenkit el tudok érni, és értesítem arról, hogy mi van. Miért nem szeretik a munkáltatók ezeket az oldalakat? Vagy szeretik-e egyáltalán?
Én azt gondolom, hogy ezt így kijelenteni egyértelműen, hogy nem szeretik ezeket az oldalakat, nem biztos, hogy ki lehet jelenteni. Igazából a nyugati kultúrában már bevett szokás az, hogy a munkáltatók létrehoznak egy olyan irányelvet, egy olyan kézikönyvet a saját munkahelyükön, ezek a cégek, ezek a vállalatok, amiben szabályozzák a munkavállalóknak a közösségi médiás megjelenéseit.
Megteheti-e?
Megteheti, persze, belső szabályozóként.
Ha benne van a szerződésben,
ha
benne,
így van,
ha írnak egy olyan,
vagy a munkaszerződés egyik csatolt kis kiegészítő mellékleteként készítenek egy ilyen kis írományt, amiben azt írják elő, hogy mi az a online viselkedési forma, amit elvárnak attól az embertől, aki náluk dolgozik. Természetesen annál jobb egy ilyen kézikönyv, minél több nem csak szabályt fektet le, hanem mondjuk ajánlásokat is meghatároz benne. Magyarországon ez még annyira nem bevett szokás, amennyiben tudom, ha már a mentőkről beszéltünk, 2012-ben pont az Országos Mentőszolgálatnak az akkori főigazgatója volt az, aki preferálta azt egy eléggé érdekes szituációt követően, minek után az egyik mentős dolgozó az fotózkodott egy beteggel, ha jók az információim, és ezt ki is tette a közösségi portálra, és ebből egy nagy botrány kerekedett ki, és ekkor döntöttek úgy az Országos Mentőszolgálatnál, hogy létrehoznak egy ilyen kézikönyvet, amiben igenis azt fogják
előírni. Mi volt azzal a baj, hogy fotózkodtak?
Én azt gondolom, hogy ez már jogi kérdéseket is fel tudna vetni, de ismétlem, hogy sajnálatos módon nem vagyok jogász.
Tehát itt azért de most egyszerűen józan paraszt
észre. Én azt szerintem a személyiségi jogok is már bele jöhetnek ebbe a témába.
Nem volt magánál a beteg?
Ezt én nem tudom pontosan, de még ha magánál is volt a beteg, akkor is az ő tudta nélkül, engedélye nélkül feltenni egy fényképet. Ne adj Isten, ha nem tudom, hogy volt-e, de ha volt mellette bármifajta cinikus megjegyzés, akkor az is már aggályos lehet.
Aha. És akkor ebből született egy ilyen vállalati kézikönyv.
Ebből született egy ilyen vállalati kézikönyv, igazából. Én mindig azt mondom, hogy úgy célszerű használni ezeket a közösségi platformokat, és igazából ez lehetne egy központi eleme egy-egy ilyen kézikönyvnek, hogy igazából azt posztoljuk ezekre az oldalakra, amilyen tartalmakat a nagymamánkkal is megosztanánk például. Ez egy ilyen angol százmondásból került bele a magyar trendekbe, ezt grandmother a rule-nak hívják, tehát nagymama szabálynak hívják, azt tegyen fel a közösségi portára, amit a nagymamámnak is elmondanék. Vagy ezt még tovább is vihetném, ha velem szemben jön egy totál ismeretlen ember, neki vajon elmondanám-e azokat a személyes adatokat, amiket feltettem a Facebookra? Nyilvánvalóan egy csomó ember azt mondaná, hogy nem, dehogy is. Akkor meg joggal kérdezném vissza tőle egyből, hogy rendben van, de akkor miért tetted közszemlére
a Facebookon? Ez egy jó gondolat. A nagymama, meg az idegen ember.
Igen, igen. Ez nekem is tetszett, ez a grandmother rule, tehát...
De az, minek magyar, az mivel magyarázható, hogy elfeledkezek mindenről, megosztok mindenféle információkat magamról, tehát hol van a kötelező óvatosság, hova tűnt a kötelező óvatosság?
Igazából ez egy nagyon jó kérdés, mert az emberek szerintem ahogy használják a Facebookot, ők lehet, hogy azt gondolják magukban, hogy nekem ebből bajom nem lehet. Tehát nem gondolnak túlságosan bele abba, hogy miért lehet aggályos az, ha én úgy regisztrálok bármelyik közösségi platformra, hogy megadom a nevem mellett az édesanyámnak a nevét, a születési dátumomat, lakhelyemet, születési helyemet, gyermekemnek a nevét, még ne adj Isten, fotókat is teszek fel magamról. Nem gondolnak igazából bele abba, hogy ennek mik lehetnek a veszélyei. Márpedig lehetnek. Tehát elég csak arra gondolni, hogy mennyi olyan poszttal, bejegyzéssel lehet találkozni nap mint nap, amikor az embernek az ismerősei kiírják például azt, hogy szevasztok, 2 hétig elmentem, ne is keressetek, nyaralok Ázsiában. Hatalmas veszélyeket tud rejteni, ez gyakorlatilag egy felhívás is lehet keringőre a betörőknek.
Hát pláne, hogyha kim van egy kép a falon mögöttem,
igen. Igen.
Akkor azért sokat nem kell reménykedni, hogy nem fognak betörni, biztos betörnek.
Igen, igen. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés idő alatt, pár kattintással egy-egy emberről, ha nem használja megfelelően ezeket a közösségi oldalakat, és nincsenek meg a megfelelő adatvédelmi beállításai ezeken az oldalakon, akkor egy olyan teljes mértékű profit lehet kapni ezekről az emberekről, amivel össze lehet állítani azt, hogy mik a szokásai, kik az ismerősei, mit szokott csinálni, merre szokott menni, hol dolgozik, hol dolgozott. Gyakorlatilag egy
világos. De az a kérdés, hogy ezzel párhuzamosan miért gondolom, hogy mindenki más ugyanilyen őszinte, mint én? Hát én azt érzem valahol az internet világában, hogy azért az nem a kristálytisztán becsületes emberek világa. Most nem arra szól, hogy mindenki bűnöző, hanem egyszerűen miért gondolom, hogy a társkereső oldalon tényleg az a fénykép van föltéve, ami azt ábrázolja, akinek a neve oda van írva. Miért gondolom azt, hogy a nem tudom milyen témakörné jelentkező, vagy esetleg engem megimitáló ember, az tényleg az, akinek ő mondja magát.
Igen, ezek is borzasztóan nagy veszélyeket
tudnak. De hogyan tudom ellenőrizni?
Hát az ellenőrzés az minden esetben tudott kezdődni, hogy esetleg tényleg megnézem, hogy milyen információk érhetők el erről az adott emberről. Ne adj Isten, megpróbálok vele személyesen találkozni, és akkor még mielőtt bármilyen érzékenyebb adatot elárulnék neki a társkereső oldalon, vagy ne adj Isten kompromitáló fényképet küldök magamról, ugye ez egy külön ma igazán trendi jelenség sajnálatos módon a fiatalok körében. De például az is egy érdekes momentum lehet még ezekben a dolgokban, amit említett, hogy ezek lehetnek torzított tartalmak is. Tehát lehetnek egy olyan idealizált világról készített képek, fotók, amik a sima hétköznapi digitális benszülöttet igazából arra fogja sarkallani, hogy depresszióba is tud emiatt kerülni, mert azt látja, hogy mindenhol tökéletes testű fiatalok vannak, mindenki olyan tájra jut el, ahova ő sosem fog tudni.
Úgy nézek ki, ahogy kinézel.
Így van, és nem tudjuk, hogy mi áll valójában a fotók mögött, mi áll valójában a videó bejegyzések mögött, és ez már hatalmas problémát vet fel, mert a mai ember számára én úgy gondolom, hogy a visszajelzések borzasztóan fontosak. Meg azok a dolgok, hogy mit gondolnak az emberek rólam. Igazából egy ilyen álságos dolog is lehet ez az egész közösségi média. Igazából nagyon jól el tudunk bújni mögé. Fel tudunk venni egy álarcot. Az internetes kommunikáció, a közösségi médiumok, azok igazából tökéletesen alkalmasak arra, hogy akár egy felvett személyiség mögé.
De egyrészt másrészt meg azért ki tudom élni a hülyeségemet.
Így van.
Most azon gondolkoztam, hogy egy zárt csoportban csopongunk, de talán ettől lesz érdekes a beszélgetés, hogy egy zárt csoportban azért, mert egy helyen dolgozunk, azért, mert közösek a problémáink, ott ki tudom élni a hülyeségeimet is. Kontroll nélkül.
Azt nem mondanám, hogy kontroll nélkül. Minden esetben lehet a határainkat veszegetni, én úgy gondolom, de minden ilyen oldalnak van egy, vagy kettő, vagy több adminisztrátora, akik felelnek a tartalomnak az előállításáért, és felelnek a hozzászólásokért, felelnek a kommentekért is. És én úgy gondolom, hogy el fog érkezni, ha nem megfelelő tartalmakat teszek fel az átcsoportokba, el fog érkezni az az idő, amikor megköszönik a részvételemet, és felkérnek arra, hogy távozzak a csoportból, vagy adott esetben ki is tiltanak ezekből a csoportokból. Tehát a kontroll nélküliség szerintem az ebben az esetben egy ilyen zárt csoportban nem biztos, hogy meg tud valósulni. Uh-huh.
Aztán, ami még engem nagyon érdekelne, hogy ez a zárt csoportnál maradok továbbra is a kérdéskörnél, hogy ha már együtt jártunk iskolába, vagy főiskolára, vagy mindegy, akkor ott azért lehetek egy kicsit közlékenyebb, vagy nem?
Igen, a bizalom az minden esetben kulcsfontosságú lehet egy ilyen helyzetben. Én akkor is óvatosságra intenék mindenkit. Megfelelő körültekintéssel áruljunk el magunkról. Olyan dolgot esetleg egy rég nem látott embernek, egy rég nem látott barátnak, mert nem lehet tudni az idővel vele mi történt. Nem lehet tudni, hogy ő belőle ki lett, mi lett, milyen szándékkal regisztrált. Én nem mondom azt, hogy legyünk paranoiásak, és mindenkitől féljünk, és mindenkiben az ördögöt lássuk, de megfelelő biztonságtudatosság kell ahhoz, hogy ezeket a platformokat, illetve a mindennapi életünket is így éljük. Tehát most ugye szorosabban csak a közösségi médiáról beszélünk, de azért analógiát lehet vonni a hétköznapi életünkben is. Tehát mint ahogy nem teszem maga azt, hogy nem megyek át a szomszédomhoz, és nem mondom el neki teljes egészében, hogy tegnap mit csináltam, ma mit csinálok, hol dolgozom, mennyi pénzem van, mi a PIN-kódom, akkor ezt ne tegyük meg a Facebookon sem, Twitteren igen. sem, YouTube-ra se töltsük fel egy videót, ahogy éppen a bankautomatából veszem fel a pénzt. Persze most ilyen triviális, teljesen életszerűtlen példákat is mondok, de talán így érteni fogja mindenki, hogy mi is ebben a veszély.
We'll be right back. fiúk, a lányok most összejöttek, szorralok és jól öltözök. Hát induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen úrrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen úrrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a banzáj, induljon a banzáj, induljon a banzáj, induljon a banzáj. Nyugati a zene, te keletre tart, és nem állja útján se tenger, se part. Persze nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet. Hát induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen urrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a banzáj, essen szét a ház, az aktuális láz. Hát induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen urrá rajtunk az aktuális láz. Induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen urrá rajtunk az aktuális láz.
Ami feltűzel.
Ugye volt ez a baleset Szegléd-Bercelnél, hát most már nem tudom, hogy hány hónappal ezelőtt, ahol ugye a román vendégmunkásokat hazaszállító busz sofőrje élő egyenesben volt épp a Facebookon, vagy valahol, és annyira közvetítette a menet közbeni eseményeket, hogy nem vett észre, hogy jön szembe egy teherautó. Ennek 9 halálos áldozata volt, hogy most ebben benne volt a magzat, aki az egyik terhes kismamában próbált kifejlődni, vagy azt nem tudom, de mondjuk 9-en biztos, hogy meghaltak. És aztán megjelentek különböző videók. Tehát én is kaptam olyan videót, ahol azt lehetett látni, hogy a baleset után rövidesen odaérkező, hasonlóan román vendégmunkásokat szállító buszsofőrje fölvette a helyzetet, ahol lógnak ki a halottak a kisbusznak az ablakán, stb. Stb. És azon gondolkoztam, hogy ezt meg lehet tiltani, vagy mit lehet csinálni, mert ugye mi volt a célja?
Én azt gondolom, hogy borzasztó tragédiáról beszélünk, fogalmam sincs, mi lehetett a célja, én csak arra tudok gondolni, hogy talán az motiválhatta, hogy minél több, beszéltünk már erről, minél több lájkot kapjon ez a videó. Figyelemfelhívás, azonnal feltöltöm, én vagyok az első, én mutatom meg, én általam éri el az embereket ez a baleset. Tehát én azt hiszem, hogy szerintem egy ilyen helyzetben ezeket az embereket talán ezt tudja motiválni. Nyilván ennek van egy olyan oldala, hogy mennyire emberséges ez a dolog. Én azt gondolom, hogy semennyire sem, tehát akkor már inkább megpróbáltunk volna, vagy megpróbált volna nekik segíteni, de semmennyire sem etikus az, hogy hogy a bajba jutottakat így levideózzák. Arról nem is beszélve, hogy ennek azért van egy polgárjogi aspektusa is.
Tehát hogy a fenébe, hát a halottnak is vannak jogai, meg van kegyeleti oldala is egy-egy ilyen balesetnek.
Igen, meg azért... hát ugye ott az élőket is, őket sem, nem készítek róluk hangfelvételt, ahogy siránkoznak, ahogy jajgatnak, nem veszem őket fel videóra, nem készítek róluk képeket, mert ennek igenis, ha csak szigorúan a törvényeket nézem, ennek polgári jogi következményei lehetnek, mert a kép másról, a hangfelvételekről, a videófelvételekről, azokról minden esetben, hogy ezeket publikáljam, ilyen helyzetben az érintetteknek az engedélyére van szükségem.
És ugye visszatértünk a mentőhöz, aki ugye a beteggel közösen fotózkodik, nem tudjuk, hogy annak mi volt a háttere, egy biztos, hogy utána született meg ez a jogszabály a mentőszolgálatnál. Ugyanakkor azt is el tudom képzelni, bár ez azért szépen becsúszott egy utcába, hogy azért a mentők a saját hőstetteikről nyilván beszámolnak, de úgy látom, hogy például a mentőszolgálatnál most már a kommunikációs osztályhoz futnak be ezek a fényképek, videók, stb. És aztán ők majd valahogyan nyilván eldöntik, hogy melyik publikus, melyik nem. Tehát ilyen értelemben mondjuk a mentőknél talán ennek most már itten beágyazott, meg kialakított menete van.
Én azt mindenképpen fontos azért, hogy nem lenne jó, vagy szerencsés, hogyha az egész beszélgetésből azt hallaná ki a kedves hallgatóság, hogy a közösségi média az nem jó. Az egy ördögtől való dolog, mert ez így ebben a formában nem igaz. Tehát tud jó is lenni, ha megfelelően használjuk. Hadd említsek egy példát, az Országos Rendőrfőkapitányságnak például zseniális Twitter oldala van, szerintem. Tehát nap mint nap több-több poszt kerül fel, de ahogy ön is említette, azért oda úgy tartalom nem tud kikerülni, hogy az ottani kommunikációs szegmensen, az ottani kommunikációs részlegen keresztül, meg a vezetésen keresztül nem menne át. Mm-hmm. Tehát ahhoz több embernek a jóváhagyása kell, viszont nagyon frappánsan használják ezt a Twitter oldalt, tudják igazából modern szóval használva promózni a saját tevékenységüket, és tudják erősíteni azt, igenis, hogy a magyar rendőrség az szolgál és véd, és ott vannak és csinálják. Nap mint nap tesznek fel kutyákról szóló posztokat, elfogásokról, érdekesebbnél érdekesebb cikkeket, fényképeket, de akár meg tudom említeni a Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek a Facebook oldalát is, ami hasonló analógiával működik, a Kiberhónap Magyarország. Oda is nagyon hasznos tanácsokat teszünk fel, infografikákkal, videókkal. Ezek azért megfogják az embereket, és hogyha ezt így használjuk, ha a közösségi médiát például egy vállalat, egy cég, egy ember így használja, ennek lehet haszna. Én úgy gondolom, és ennek így lehet értelme. De meg kell tudni tartani azt a határt, ami élesen elválasztja a felelőtlen, kevésbé biztonságtudatos közösségi platform használatot.
Jó, de tulajdonképpen vételnek vagyunk, mert aki otthon a saját maga kis oldalán kommunikálgat, abban nem nagyon tudunk. Nem is tudunk róla, hogy kommunikálgat, bár előbb-utóbb nyilván majd ide-oda-moda elkerülnek a hírek, és akkor azért csak kiderül, hogy honnan. De tulajdonképpen ez egy ilyen egyéni felelősség kérdése. Most az úr hozott egy csomó grafikát. Azért tessen nekem mondani valamit ezekről, mert szépek hoztam ezek az ábrák, hogy melyiknek mi az értelme.
Hoztam két szórólapot igazából. A Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek tematikus szórólapjai vannak, amelyeket a tudatosító tevékenységeink során rendszeresen szoktunk vinni, és többek között itt aktuál témáról, ugye, közösségi médiáról beszéltünk. Hoztam egy ilyen szórólapot is, illetve hát adathalászatról is, amiről múltkor beszélgettünk, ezt át is nyújtanám. És ebben is megpróbálunk tanácsokat adni a felhasználókhoz, a felhasználóknak, bocsánat, hogy hogyan is kell a közösségi oldalakat biztonságosan használni, és ez mit is jelent tulajdonképpen a hétköznapjainkban.
Ugye adathalász támadások, ezt látom.
Igen, és akkor itt a közösségi portálos is.
Hát ugye az adathalászatnál ott ugye a legfontosabb, amire mondják, hogy hogy ellenőrzik, hogy a feladó az korrekte, hivatkozásoknál, csatolmányoknál nyilván olyat nyitok ki, amiről igen, meg vagyok győződve, hogy rendben van. Tehát ha most nézz, ha belegondolok, olyan nagy dolgok azért nincsenek.
Így van, így van.
Tehát hétköznapi, csak normális gondolkozással ezeket mind el lehet kerülni, meg lehet oldani, jelszavainkhoz engedjünk hozzá, bankkártyadatokat ne áruljuk el, stb.
Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem mindenkinek egyértelműek ezek ennyire.
De az hol él, akinek nem egyértelmű?
Lehet, hogy a múltkori Kati néni karakószörcsöket, amit tetszett említeni, de nagyon reméljük, hogy majd neki is egyszer csak egyértelmű lesz, és itt ismételten megemlíteném azt, hogy senki se szégyeljen kérdezni. Tehát vannak erre specializálódott szervezetek, a fiatalok egyre jobban ismerik ezt a digitális környezetet, kérdezzenek az idősebb korosztály, kérdezzen a fiataltól, hogyan járjunk el, ha nem biztos benne. A Kibervédelmi Intézetnek a honlapján is rengeteg tudatosító videó meg infografika érhető el. Vannak ezek a szórólapjaink. Természetesen mindenkihez eljutni jelen pillanatban nem áll módunkban. Ugye korlátozott létszámmal tevékenykedünk, de megpróbálunk mindig mindent megtenni annak érdekében, amennyiben ilyen előadást tartunk, vagy konferencián veszünk részt, hogy a tudatosítást azt maximális fokra emeljük.
Uh-huh. Most én közben olvasgatom, azt írja, hogy ilyen figyelemfelhívásként, hogy privát profilunkat megfelelő erősségű munkaitől különböző jelszóval védjük, ez rendben van. Ne használjuk a közösségi oldalakat munkával kapcsolatos kommunikációra, mert... Hát egy részét érintettük, de az, hogy én most mentő vagyok, szarrá dolgoztam magam, kevés a fizetés, ezt se írjam le?
A Facebookra?
A közösségi oldalon.
Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a platform az, ahol ezeket a dolgokat meg kell osztani. Erre lehet, hogy vannak megfelelő barátaim, ott a párom, menjünk el egy jó pofa sör mellé, aztán beszéljük meg adott esetben a kollégáimmal, üljek le a párommal,
jó, de azt valahol kialakul egy kényszerhelyzet, vagy egy ilyen kényszerhelyzetszerű valami az emberben, ami azt diktálja, hogy válaszoljál, meg írjál, nem?
De igen, ez már gyakorlatilag a kollégával beszéltünk a műsor elindítása előtt erről, hogy gyakorlatilag tényleg a napi rutinunk oly részévé vált, hogy felkelünk, nyúlunk a telefonunkért.
Megnézzük, hogy jött-e valami.
Hogy jött-e SMS, jött-e e-mail, mi újság a híreknél. Vannak lementve, gondolom én, több embernek hírportálos applikációk az okostelefonjaira. És már olyan szokássá vált, hogy gyakorlatilag olyan napi rutin, mint reggel a fogmosás, meg este a fogmosás. És nem tudjuk elképzelni az életünket már ezek nélkül, az eszközök nélkül, ezek nélkül, az applikációk, platformok nélkül. Ez gyakorlatilag olyan, mint a kábítószer. Ha egyszer rászokom ezekre a dolgokra, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz.
Ma voltam egy iskolába, 5.-6. osztályos gyerekekkel találkoztam. Hát először is megdöbbentő volt, hogy megkérdeztem, hogy ki az, aki a szüleivel kezdte el önmagában netezést. Ki az, akinek van Facebook profilja? Hát az majdnem mindenkinek. Na jó, de hát az egy 6. gyerek, az hány éves? Annak lehet már? Hát ugye, mert azt írt be, amit akar. Így van? Van.
Ez egy nagyon, nagyon jó téma, amit...
Kérdeztem, hogy hánynak van... Unfranco profilja. Az nem volt olyan sok szerencsére, de egy olyan azért fölemelte a kezét. Tehát én azt látom, hogy van egy korosztály, aki gazdátlanul lóg a levegőben, mert a felnőtt, akinek ugye kéne, hogy legyen egy veszélyezete, az nem tudom, mit csinál, mi alatt a gyereke Facebook profilokat alakít ki, meg bejelöl, meg nem tudom, mit csinál. Arra rájöttek már, hogy a kapcsolatrendszereiket rendszeresen bombázzák, ez a momóféle hülyeség,
igen,
azt mondja, nem is érti, hogy jutott el hozzám, mondom, biztos azért, mert te kapcsolatban állsz egy csoporton belül vagy valakivel, és ebből a csoportból valaki egy ilyen érzékeny valamire reagál, a választ meg fog jönni mindenkinek, aki ebbe a csoportba tartozik.
Igen.
Tehát magyarul azt látom, hogy van egy 10 éves társaság, félművelt állapotban, internetezget, nem tudom, mit csinál, és aztán utána elvágtam, mert fogalma nincs, hogy hogy oldja meg a problémát. Tehát, hogy például hogyan tudok kitörölni valakit, akit egyszer bejelöltem.
Igen,
és ugye a felnőttek felelőssége oldalára jutottunk el ide, tehát igen. Inkább ez érdekelne elsősorban, de nyilván az is fontos, hogy ezek a gyerekekből hogy lesz valami.
Ugye az alapfeltevéshez visszatérve, Magyarországon az internetező teljes lakosságot tekintve, már beszéltünk a műsor elején számokról, korcsoporttól függően az emberek körülbelül 2,5 óra és 4,5 óra közti időszakot töltenek naponta.
Az interneten.
Közösségi portálokon és az interneten. Tehát gyakorlatilag ébren vagyunk bizonyos órát, amiből 4,5 órát lehet, hogy az interneten töltöm. Ha megnézzük viszont Magyarországon a Facebook felhasználóknak az összetételét, akkor igazából, ha szigorúan csak a statisztikát nézzük, ez egy nagyon érdekes dolog, akkor öregedő platformról tudunk beszélni, ugyanis azt látjuk, hogy egyre kevesebb a 22 éven alatti regisztrált felhasználók száma, és egyre több az 55 pluszos korosztály aránya, de ebből pontos következtetést én azt gondolom nem tudunk, és nem is szabad levonni, mert azért ebből a felmérésből is, ez a nem reprezentatív készfeltételes közvéleménykutatás, amit ott megejtett az 5.-6. osztályosok körében is jól mutatja, hogy ezek a fiatalok igenis ott vannak a Facebookon. A titok kulcsa az, hogy más korcsoporthoz regisztrálnak, tehát
persze,
ők maguk azt mondják, így van.
Na de innen már jön az újabb probléma, mert nyilván akkor ahhoz a korosztályhoz mérten érkeznek majd az e-mailek, meg a nem tudom mik.
Így van.
De a tényleges életkora nem annyi.
Igen, és ez azért is rejt plusz kockázatokat, mert további olyan inkriminált cselekményekhez tud vezetni, ami adott esetben már tényleg bűncselekménnyé válhat, ha egy fiatalkorú azt hazudja magáról adott esetben egy közösségi portálon, vagy ne vagy Isten, egy társkereső szolgáltatás felületén.
Ettől ezzel kérdeztem, hogy ki az, aki társkeresőn szokott szörfözni, egyik sem mondta. A pornó oldalakkal nem vagyok már ennyire nyugodt.
Hoztam egy olyan statisztikát is, az egyik szünes ilyen infografikám az azt mutatja, hogy van egy ilyen Tinder nevezetű társkereső applikáció, rettentően egyszerű analógiával működik, keresgélek fényképem alapján az emberek között, az én általam bejelölt, nekem tetsző nem között, aki tetszik, jobbra húzom, aki nem tetszik, balra húzom. És ha az illető is jobbra húzott engem, és én is jobbra húztam őt, akkor párba állunk,
igen,
és akkor fel tudom venni vele a kapcsolatot. Máshogy nem tudom vele felvenni a kapcsolatot, csak ha párba álltunk.
Igen.
Na de itt is ugye a regisztráció 18 évhez van kötve. 18 év alatt nem tudsz regisztrálni, viszont mégis azt lehet mondani, hogy Magyarországon is a legnagyobb korcsoport, akik ide regisztráltak, mintegy olyan 40%, az a 15 és a 25 év közötti korosztály, akik jelen vannak ezen a társkereső applikáció.
A tényleges 15.
A ténylegesen, igen. Ezt követően persze ott van a másik korosztály, a 25 és a 35 év közöttiek, ők is olyan 40%-ban vannak jelen ezen a platformon. De ugye itt is az kell a regisztrációhoz, hogy hazudjanak akkor korukról az emberek. De ugye ez el tud indítani egy olyan folyamatot, hogy én elkezdek beszélgetni egy olyan emberrel, aki azt hiszi rólam, mint fiatalkorúról, hogy 20 éves vagyok, vagy 22 éves, közben meg 14 vagyok, és ne adj Isten, egy olyan dologba fog engem belevinni, ami olyan dologba fog torkolni, hogy például mesztelen képeket fog kérni tőlem, vagy ő fog nekem olyanokat küldeni. Ugye ez a sexting nevezetű jelenség, ami borzasztóan veszélyezteti.
Jó, de hát hogyan tudjuk kiszűrni, vagy mit tudunk csinálni azzal, hogy a gyerekem, aki 12 éves, nehogy már azt mondja magáról, hogy 20.
A szülők felelőssége ebben az esetben rendkívül nagy. Én azt gondolom, hogy a tiltás, a mindentől való tiltás nem vezethet jó útra, mert akkor a gyermekben, a fiatalkorúban előjön egy ilyen dac jellegű tiltakozás, hogy csak azért is. Inkább próbáljunk meg vele beszélni, üljünk le együtt a számítógép elé, beszéljük át a veszélyeket, beszéljük át a lehetőségeket, adjunk neki arra esélyt, hogy bebizonyítsa, hogy ő ezt jól is tudja használni. Egyéb iránt persze azért vannak olyan trükkök, hogy be tudunk állítani olyan szűrőprogramokat, amik nem engedik fel megjeleníteni például a pornó oldalakat. Ha nagyon akarom, akkor bele tudok olyanba is menni, hogy beállítom, hogy ez a Tinder ne jöjjön fel a telefonon. Persze akkor ez egy másik kérdést vet fel, hogy kell-e a 12 éves gyereknek, vagy a 10 éves gyereknek 300 000 forint értékű okostelefon, amin rettentően sok applikáció ott van. Szükséges-e neki tényleg például egy ilyen eszköz? Mert ugye, ha nincs egy ilyen eszköz, hanem van egy úgynevezett buta régi telefonja, hogy azért mégis elérje aput anyut, akkor azon ugye csak telefonálni tud, be lehet állítani, csak ezt a számot hívja, más ne is tudjon hívni. Ugyanezeket a beállításokat lehet eszközölni a közösségi platformokon. A szülő azt is be tudja esetleg állítani a gyermekének, például a Facebookon, hogy kivel cseteljen, kivel lépjen kapcsolatban, és ki tudjon neki írni. És akkor le tudja szűkíteni a tényleges baráti körére, és akkor csak az a 8 ember, 10 ember, 5 ember fog neki írni Facebookon.
Na most, hogyha 18 év a korhatár bizonyos kérdésre társkereső, vagy nem tudom micsoda, akkor ez csak egy ilyen keresztkérdés. Hogy önök hogyan jöttek rá, hogy 15 éves?
Erre nem mi jöttünk rá, ez egy nemzetközi felmérés volt. A Világbank készített, illetve az UNICEF készített egy ilyen felmérést. És akkor ezt így igazából az internetezési szokásokat, meg a HotSuite nevezetű közösségi platform médialemző cég készített egy ilyen közös internetes felmérést. Ezek azok a színes ábrák, amit itt főszerkesztő úr lát. Ezek 2018-as adatok. Uh-huh. Tehát én az ő adataikat használtam. A metodikáját, hogy mi volt ennek a felmérésnek a módszertani alapja, azt innen én sajnos nem tudom megmondani. De
nagyjából ez jött ki belőle.
Ezek érdekes számok, igen.
Lehet-e olyan egyszer az életben, hogy helyre kerül, tehát a helyére kerül minden? A jelentőségét elveszíti olyan mértékben a Facebook, ahogy most van, a különböző más egyéb közösségi oldalak is a helyükre kerülnek?
Volt már erre példa, ugye Magyarországon volt egy IVIV nevezetű.
Hát azt eladták tokkalvonóval.
Igen, ugye meg is szűnt.
Nem nagyon azért volt... szűnt meg, mert eladták, és aki megvette
annak... De nem is nagyon volt más lehetősége, hogy a Facebook bejött. Aha. Gyakorlatilag, tehát kipöckölte a nemzetközi trend a magyar találmányt igazából. Ezt az analógiát alapul véve akár a Facebooknál is eljöhet ez az idő. Én jelen pillanatban nem látom ezt a dolgot, hogy a Facebook az így el tudna tűnni, a különféle botrányoknak köszönhetően sem még. Jelen pillanatban világszerte a Facebookot körülbelül 2,4 milliárdan használják. De ez egy rettentően nagy szám szerintem.
Borzalmasan.
Tehát én nem gondolom azt, hogy a Facebook az így cseperc alatt el tudna tűnni. De például ne csak a Facebookról beszéljünk, a világ második leggyakrabban használt ilyen közösségi felülete, az a YouTube videó megosztó csatorna, amelyet körülbelül 1,6 milliárd ember ér el világszerte napi rendszerességgel. Őt követi többek között és a teljesség igénye nélkül az Instagram, a Twitter, a Pinterest, a Snapchat, a Skype, és sorolhatnám. Nagyon sok országnak megvan a saját közösségi médiás felülete, és ők nem a Facebookot használják. Például az oroszok nál is inkább az a bevett szokás, hogy a saját közösségi felületüket használják, nem a Facebookot. Tehát vannak olyan országok, akiknél már nem a Facebook szerepel első helyen, de jelen pillanatban én még nem látom ezt a trendet szélsebesen közeledni, hogy ezek a közösségi médiák egyszer csak eltűnjenek az életünkből, vagy mindenki megtanulná teljes mértékben biztonságtudatosan használni.
Bor Olivér, sajtófőnök, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, köszönöm szépen. Adásmunkatárs Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Ahol otthon vagy.